Mindenkit szeretettel köszöntök az Értjük vagy félreértjük Jézus szavát című előadás sorozatunkon. A harmadik alkalomhoz érkeztünk. A mai témánk a szálka és gerenda kérdése. Szeretettel üdvözlöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, ezt a sorozatot arra szánjuk, hogy Jézusnak egy-egy kijelentését vizsgáljuk, híressé vált kijelentések, de félreértett kijelentések. Eddig két ilyen Jézusi mondással foglalkoztunk. A mai harmadik alkalommal a mondásunk megtalálható a hegyi beszédben, Máté Evangélium a 7. fejezete első 6 versében. Egy híres hasonlat, itt nem írtam fel egy igehelyet, hanem a két szóba jöhető hasonlatot. Általában ezt úgy értik félre, most mondanám a félreértést először, hogy addig, míg a magunk szemében nem látjuk a szálkát, addig ne vegyük észre a másik ember szemében a gerendát, vagyis, ha mi esetleg kritika tárgyává tennénk valamit a másik ember életében, ne tegyük ezt, mert a mi életünkben ugyanabból a bűnből vagy más bűnökből sokkal nagyobbak is léteznek. A másik embernél szálka van, a mi szemünkben gerenda van, vagy ahogy néhány hónappal ezelőtt még a magyar parlamentben is lehetett hallani, egy felszólalás során azt mondta az egyik képviselő, hogy tisztelt képviselő úr, fordult oda egy másikhoz, ne foglalkozzék addig az én szálkámmal, míg a saját szemében a gerendát észre nem vette. Ez is elárulja, hogy napjainkban, de régebben is sajnos így értették félre ezt a Jézusi mondást, hogy mindenkinek elegendő vaj van a fején, mindenkinek van elegendő bűne, senki ne foglalkozzék mások hibáival, mások bűneivel, mert ez félrevezető dolog, hiszen amiből a másiknak egy szálkányi jutott, az jutott nekünk egy gerendányi, csak hát ezt nem vesszük észre. Nem erről beszélt Jézus. Egészen másról beszélt Jézus. És Jézus egyébként sem tanított sohasem arra, hogy ne vegyük észre a hibákat. Igaz, arra tanított, hogy a hibák említése, a hibák orvoslása az különleges érzéket igényel. De soha-soha a Biblia arra nem tanít bennünket, hogy hunjuk be a szemünket, hogy kendőzzük el a hibákat, menlevelet találjunk bűnökre, vagy valamilyen lapos moralizálással, valami lapos bölcselkedéssel üssük el a dolgot, és tulajdonképpen egy ilyen életbölcsességbe rekedjünk meg, hogy mindenkinek van elég sok hibája és bűne, ne is foglalkozzunk egymással, és ne is foglalkozzunk egymás hibáival és bűneivel. Mielőtt azonban felidézném Jézus szavait szó szerint, tehát Máté Evangélium a 7. fejezet első 6 verséből, hogy egy kicsit ráhangolódjunk erre a hatalmas beszédre, amit mindenkinek ajánlok elolvasásra. Máté Evangélium a 5., 6., 7. fejezetében van teljes terjedelmében benne a hegyi beszéd, a Bibliában. Hallgassuk meg, hogy a 20. század elején egy magyar költő milyen hangulattal kívánta felidézni a hegyi beszédnek az atmoszféráját, azért a hegyi beszédét, amelyet Jézus először valóban a síkságon akart elmondani. Ugye Lukács evangélista arról ír, hogy Jézus után tódult a tömeg, és itt a Genezáreti tó nyugati partján kezdett Jézus szólni az emberekhez, talán itt Kapernaum tájékán, de mivel több tízezresre duzzadt a sokaság, ezért Jézus a környező hegyek egyikére vitte fel őket, majd az előadás végén levetítem ezt a földrajzi helyszínt is, meg fogjuk látni, hogy ez hogyan is néz ki a valóságban, és amikor Jézus letáboroztatta ezeket az embereket, akkor valóban egy ilyen lankás hegyoldalon hangzott el ez a hegyi beszéd, amelyet tehát most Juhász Gyula verse idéz.
Juhász Gyula, a hegyi beszéd. A Genezáret holdfényes vizén, mint néma hattyú, halkan ring a csónak. Fáradt halászok fél hangon dúdolnak, a mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában, a ciprus bűvös illatot lehel, a hold az ég tetőin vesztegel, körös körül tavaszi ójulás van. Szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes árnyból távol ormokon názdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy, sötét szemét, halkan fölcsendül a hegyi beszéd.
Igen, hát rendkívüli beszéd ez a hegyi beszéd, valóban az ég és föld között jó helyszínen szólalt meg egy hegy oldalán, és ennek a hegyi beszédnek a vége felé járva szólt Jézus a szálka és a gerenda hasonlatával egy nagyon elterjedt, nagyon általános emberi hibáról, tehát most már olvasnám Máté evangélium a 7. fejezet első versétől. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Tehát idáig tart a 6. versig ez az összefüggő értelmi szakasz, amit most megpróbálunk megérteni. Nyilván hasonlatokkal, tömör kijelentésekkel szólt itt a sokasághoz Jézus, tán első hallásra nem is látjuk az összefüggést. Például sokan teszik fel a kérdést, hogy hogyan jön ide ugye az ebb, meg a disznó, meg a gyöngyök oda eléjük való szórása. Meg fogjuk látni ezt a beszéd menetéből, hogy itt Jézus tulajdonképpen mire is gondolt. Ugye a hegyi beszédnek ez a része egy nagyon erőteljes kijelentéssel indul, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És ez az erőteljes kijelentés rögtön kulcsot is ad majd a későbbi szálkához és gerendához, tehát ismétlem, általában úgy értik félre Jézus szavát, hogy a szálka a másik emberben levő bűn, ne szóljak a másiknak, mert ha jól megnézem az én szememben, gerenda van, vagy ugyanabból a bűnből, vagy egy másfajta bűnből, de hát nekem is sok hibám, bűnöm van, nincs jogom, hogy a másik ember szemében ezt észrevegyem. Pedig az 5. versben világosan mondja Jézus, hogy majd akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből, tehát ha csak valaki futólagosan is jelentőséget tulajdonít Jézus egyes szavainak, akkor láthatja, hogy Jézus nem csak arról beszélt, hogy lássuk meg azt a bizonyos gerendát, de még gondolhatunk is arra, sőt gondolnunk kell arra, hogy a másik embert hozzásegítsük ahhoz, hogy az a szálka kikerüljön a szemből, nem jó szálkával a szemben élni. Ugye? Tehát a hétköznapi életben sem jó, testi értelemben sem jó, lelki értelemben sem jó. Tehát Jézus egyáltalán nem azt mondta, hogy ne vegyük észre, sőt azt mondta kifejezetten, hogy majd gondolhatunk arra, hogy kivetjük a szálkát a másik ember szeméből, de csak akkor, hogyha ha a gerendát eltávolítjuk a magunk szeméből. Nagyon gyorsan szeretném önöknek mondani az első vers alapján a megoldást. Jézus azt mondta, hogy az a bizonyos gerenda, nem a magunk nagyobb bűnei, nem annyit jelent, hogy nekünk nagyobb bűneink vannak, vagy abban a dologban, vagy más dologban, hanem a gerenda az ítélkező lelkület. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Az emberi világban probléma a bűn, hatalmas probléma a bűn, amikor az emberek rosszat tesznek, de ha lehet mondani, a bűn nem ér véget azzal, hogy valaki rosszat tesz. A bűnnek sokkal súlyosabb folytatása az ítélkező lelkület, amikor a rosszat tevő életében a bűnével azonosítjuk a bűnöst. Tehát nem kicsinyli le a Szentírás a bűnt, a rosszat, de a Szentírás hozzáteszi, hogy a rossz után következhet még egy nagyobb rossz, hogyha súlyosan, vádlólag megítéljük a másik embert, tehát azonosítjuk a bűnével a bűnöst. Van a Bibliában a bűnről ilyen meghatározás János első levelében, hogy minden igazságtalanság bűn. Ez igaz. A bűn igazságtalanság. Ha önök például küszködnek azzal, hogy nem tudják a bűnt meghatározni, vagy önmaguk számára megérteni, hogy most nagyon sok ember küzd ezzel, hogy most mi a bűn az életemben, vagy hol van a bűn az életemben, tessenek erre a meghatározásra gondolni, hogy minden igazságtalanság bűn. A bűn az az igazságtalanság. Amikor az ember igazságtalanságot tesz, vagy a cselekedeteiben, vagy a szavaiban, de valami, ami igazságtalanság, ami nem méltányos, ami nem igazságos. De van egy még súlyosabb igazságtalanság a bűnnel, a bűnössel szemben. Miután elköveti az ember a bűnt, azonosítani a bűnével a bűnöst, vagyis nem egyszerűen azt mondani, hogy XY rosszat követett el, XY hazudott, hanem azt mondani, hogy XY hazug. Nem azt mondja, hogy XY tévedett vagy hibázott, hanem ez a hazug és gonosz és rossz ember. Tehát megpecsételni, tehát azonosítani, egyenlővé tenni a bűnével a bűnöst. Ez borzalmas igazságtalanság. Ez az igazságtalanság az, ami nagyon sok embert mind a mai napig megakadályoz abban, hogy kijöjjön a bűnéből. Tehát Jézus itt nem a bűn nagyságáról beszélt, és Jézus soha nem is beszélt az életében kifejezetten a bűn nagyságáról. Ha hatalmas bűnözők voltak ott előtte, mint éppen a múlt alkalommal láttuk ugye az Azvessere először a Követ című előadásunkban, János Evangélium a 8. fejezetével, ott volt egy asszony, aki több rendben megcsalta a férjét. Hát annak is Jézus gyengéden és szeliden azt mondta, hogy asszony, ki az, aki vádol, ki az, aki kárhoztat téged, mert én nem vádollak, én nem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt megértenénk, hogy a jézusi tanításoknak, és egyáltalán az isteni, a bibliai tanításoknak alfája és omegája ez, hogy tehát nagy, rossz dolog a bűn, tehát most senki ne úgy menjen haza az előadás, hogy én a bűnt kisebbíteni akarnám, bármilyen bűnt, a bűn az igazságtalanság. A bűn az borzalmas dolog. De ha lehet mondani, a bűnnél is sokkal borzalmasabb dolog a bűnnek a megítélése olyképpen, hogyha egy embert azonosítunk a bűnével, ha egy emberre pecsétet nyomunk, hogyha egy embert megbélyegzünk, ha egy embert kárhoztatunk, ha egy embert vádolunk, hogy ő ilyen, és hogy ő nem is lehet más, és hogy ő ebbe a kategóriába tartozik, a bűnösöknek, vagy az ilyen-ilyen bűnt elkövetőknek a kategóriájába. Ezért Jézus Krisztus életében ezért láthatjuk azt a jellegzetességet, hogy nagyon sokszor felháborodtak rá, főleg a vallási vezetők, amikor ilyeneket mondott nekik, hogy a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert még egyszer mondom, rossz dolog, amit tett a tékozó fiú, hogy elverte mindenét és ott hagyta az apai házat, de a tékozó fiú példázata alapján is a súlyosabb vétségbe, és a szinte, így mondhatnám, a reménytelenebb helyzetbe az sodorta magát, az az idősebb fiú, aki ugyan látszatra semmilyen bűnt nem követett el, vagy olyan bűnt legalábbis, mint az öccse nem követett el, de az öccsét keményen megítélte, és nem azt mondta az öccsére, hogy az én öcsém, hanem azt mondta az apjának, hogy amikor ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat. Tehát Jézus világosan hirdette abban a példázatban is, hogy igen, ki kell jönni a bűnből, de még inkább ki kell jönni az ítélkező lelkületből, a másokat vádoló, kárhoztató lelkületből, és a tékozó fiú példázatában is, Lukács 15. fejezetében is azt látjuk, hogy bizony, melyikből a nehezebb kijönni. Megint nem akarok rangsorolni, nyilván egy bűnből is nehéz kijönni, mert a bűn elvakulttá teszi az embert, a bűnt megszokja az ember, a bűn rutin, szokás lesz az ember életében, és sokszor emberek évekig, évtizedekig küszködnek egyetlen egy bűnnel, vagy szenvedélybetegséggel, vagy jellemhibával. Nem mondom azt, hogy a bűnből könnyű kijönni, Isten segítsége nélkül soha nem is lehet kijönni, úgyis azonban folyamat kijönni egy bűnből, de sokkal nehezebb egy lelkületből kijönni, az ítélkező, a vádoló lelkületből, vagyis amikor egy gerenda teljesen eltakarja, a gerenda az teljesen eltakarja a kilátást. Ha bűnigazságtalanság, akkor az ítélkező lelkület olyan igazságtalanság, ami teljesen elsötétíti az embert. Aki ítélkezik és másokat vádol, az teljesen elsötétül. Ezért sötétültek el teljesen a farizeusok, az egyházi vezetők, és ezért mondta nekik Jézus Máté Evangélium a 21. 22. fejezete szerint, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert ők rádöbbentek, hogy bűnösök, és kiáltottak megoldásért, megváltásért, és az Isten ezért meg tudta őket segíteni. De ti úgy hiszitek, hogy igazak vagytok. Ti úgy hiszitek, hogy nektek még jogotok van mások fölött is pálcát törni, annyira igazak vagytok. Ti úgy hiszitek, hogy az embert mértéknek állíthatjátok. Ti emberi mértéket állítotok az élet elé és a többi ember elé, és nektek nagyon nehéz ebből kijönni. És valóban így is volt, hogy a farizeusoknak nagyon nehéz volt ebből kijönni. Egyetlen egy farizeusról tudunk, név szerint legalábbis, Nikodémusról, aki ebből a bűnből ki tudott jönni, az ítélkezés, a megrovás, a kárhoztatásnak a lelkületéből. Kedves hallgatók, aki harsányan ítélkezik, aki nagyon felháborodik a bűnök miatt, és mondja a bűnöket, még a hozzá közelállóknak a vétkeit, hibáit is, ott okunk van félni. Nem is azoktól van okunk félni, akikről ők beszélnek, hanem azokkal kapcsolatban van okunk félni, akik így beszélnek. Soha nem felejtem el, egyetemista voltam, és talán harmadéves elgondoltam, hogy nekiindulok nyugatnak, összegyűjtöttem egy kis pénzt, és autóstoppal kiálltam Városkánc szélére, ugye én Mosonmagyaróvári vagyok, a határ ott van 10 kilométerre. Fel is vett egy német orvos, szépen visz engem Ausztrián keresztül, én Svájc nyugati részébe akartam menni. Hát egyszer csak azt veszem észre, hogy ez az orvos elkezd engem fogdozni. Hát ez a 70-es években történt, akkor még nem volt ennyire elterjedt kifejezés, az az idegen kifejezés, és a magyar változata meg egyáltalán nem volt meg. Akkor, ha valakire azt mondtam, hogy meleg, akkor csak néztek volna rám, hogy mire gondolok. Hát magamban azért könyörögtem, fohászkodtam, hogy csak ezt éljem túl. Hát kitett egy Jugendherbergénél, Ausztriában, ott szépen megaludtam, és az első nagy élményem után másnap tovább indultam stoppolni. Hát akkor másnap elütött egy autó, ott se én voltam a hibás, mondjuk, egy fiatalember nagyon hajtani akart, egy kanyart le akart metszeni, vele együtt engem is lemetszett, még egy osztrák társammal együtt is. Hát akkor bekerültem egy kórházba, ez volt a harmadik napom, így indultam én Európába. A harmadik napon aztán szépen gipszbe tették a lábamat, negyedik napon közölték, hogy 2 napja már a kórházban vagyok, 2000 shillinget fizessek, akkor hazamehetek. Hát mondtam, hogy nincsen 2000 shillingem, nem is tudom, hogy képzelhették el, hogy innen keletről csak úgy shillingek garmadáját viszik a magyar emberek nyugatra. Hát akkor közölték velem, hogy majd akkor engednek el, ha kifizetem az ott tartózkodás. Ugye a harmadik napomon is hívta a kórházi napomon, ami már hát a nyugati tartózkodásom 5. napja volt, akkor mondták, hogy már 3000 shilling a... Ugye minden nap 1000 shillinggel növekedett az összeg. Hát negyedik napon elkezdtem gondolkodni, hogy hogy fogok innen kiszabadulni, és hogy fogok hazajutni. Hát azt a képtelen mesét találtam ki, hogy engedjenek el, majd hogyha hazajutok, akkor kiküldöm a pénzt. Hát ezt elhitte szegény kórházi vezetőhölgy, aki egyébként egy apáca főnöknő volt. Azt mondta, jó van, fiatalember, mondja nekem németül, mehet akkor haza, csomagoljon. Mondom neki, hogy be van gipszelve a lábam, talán egy taxit nem hívnának, vagy valamit. Nem tudok, egy hegyi falu volt, hát lemenni nem tudok így az állomásra. Rám nézett és azt mondta, maga keletről jött, maga vörös ember, menjen gyalog. Azért idézem önöknek ezt a látszólag jelentéktelen mozzanatot, mert nem is annyira az maradt meg bennem, amit az a német orvos akart ott velem csinálni. Nem is az, hogy engem elütött egy autó. Az maradt meg bennem, hogy az életemben először, 21 néhány éves koromban engem azonosítottak olyan valamivel, ami soha nem is akartam lenni, tudnék, hogy vörös. Tudnék azt, hogy az illető ország hivatalos ideológiájának a követője. Ez ugye egy fiatalnak rendkívüli bántó dolog, hogy most őt azonosítják egy ország politikai rendszerével, azonosítják egy államrenddel, ez rettentő igazságtalanság. Ezzel szeretném önökkel érzékeltetni, hogy az életben nagyon könnyű ilyeneket elkövetni. Én például most nem szeretnék ugyanabba az igazságtalanságba belesni, tehát én nem vádolom az apácákat, meg senkit sem, csak úgy jeleztem, hogy egy, hogy mondjam, keresztény embertől kaptam ezt, vagy magát kereszténynek tartó embertől kaptam ezt, hogy ő azonosított engem valamivel, amit ő rossznak tartott, vagy bűnnek tartott, az istentelen ateistákkal, vagy az istentelen keletiekkel, vagy bolsevikokkal, vagy vörösökkel, ami ebben az esetben nem volt igaz. Tehát ez egy igazságtalanság, egy fájó igazságtalanság. Az az ember, aki megengedi magának, hogy embereket bőrszínük alapján, vagy pártállásuk alapján, vagy gondolkodásuk, vagy eszmeviláguk, vagy hitvallásuk alapján egyszer csak pecséttel lásson el és megbélyegezzen, ugye érezzük, mert hiszen ilyen világban élünk, és ennek a világnak valóban egyik legfájó problémája itt Magyarországon is ez, hogy rossz dolog a bűn, rossz dolog esetleg az, amit Magyarországon is elkövetnek bűnözők, de sokkal súlyosabb bűn az, amikor az embereket azonosítják azzal, amit elkövetnek, nem adnak nekik lehetőséget arra, hogy szembe tudjanak fordulni a rosszal, szembe tudjanak fordulni a bűneikkel. Tehát az emberi világban ez a fájó igazságtalanság az isteni világnak épp az ellentétét képezi. Mert milyen az Isten? Az Isten ezt a hibát soha nem követi el. Az Isten, amikor valami bűnt lát az emberben, tessenek csak elolvasni az Ószövetséget, mennyi bűnt követtek el hívő emberek is. Egy Noé, egy Dávid, főleg egy Dávid élete nagyon tanulságos ebből a szempontból. Az Isten soha nem ütötte rájuk a pecsétet, hanem az Isten kérlelte őket, az Isten megközelítette őket, az Isten szerette volna elérni az életükben, hogy ezek az emberek kijöjjenek ebből a rossz dologból, hogy ott hagyják ezt az életet. És amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor igen, ő erről tanított a hegyi beszédben is, meg más alkalmakkor is, hogy az emberi életben az egyik legfontosabb, a legfájóbb probléma, amiben nagyon gyorsan belesodródunk. Nem is vesszük észre, hogy már elsötétül a látásunk. Már ott van egy hatalmas gerend, ami mindenféle kilátást megakadályoz. Amiben nagyon gyorsan belesodródunk, az az ítélkezésnek a lelkülete. Azért megfoghatatlan és álnok dolog ez, mert sokszor az emberek megmagyarázzák maguknak, hogy ők csak jót akarnak. Hát ők csak észreveszik a rosszat, ők csak fölemlítik, ők csak a másiknak, a gyereküknek, vagy fiataloknak, vagy másoknak jót akarnak, csak valahogy a módja ennek a jótakarásnak sokszor úgy sül ki, hogy sokkal több rosszat tesznek azzal, ha úgy említik föl a bűnt, hogy a másik ember úgy érzi, hogy őt most azonosították ezzel a bűnnel. Megint más emberek talán aggodalmaskodásból vannak így. Úgy érzik, hogy akkora a felelősségük, hogy más ember lelkiismerete helyébe kell lépniük, mert a másik ember nem tudja jól mérlegelni az élete problémáit, és nagyon sokszor találkozunk így az életben, hogy emberek előveszik a másikat, és szinte belebeszélik azt, hogy milyen rossz oldala van, vagy milyen bűnei vannak. Tehát az ítélkezésben nagyon könnyen bele lehet sodródni. Én egyetlen egy receptet tudok találni arra, és a Bibliában én egyetlen egy receptet találtam arra, hogy hogyan lehet kikerülni az ítélkezést. A Bibliából én azt látom, hogy az az egyetlen egy gyógymód, vagy az az egyetlen egy megoldás mindig mérlegelni Jézus Krisztus golgotai keresztjét. Mindig föltekinteni Jézus keresztjére. Jézus nem válogatott ember és ember között. Jézus mindenkiért az életét odaadta. És váratlan pillanatokban kiderült emberekről, hogy nem is olyanok, mint amilyennek a többiek látják őket. A jobblatóról kilátta volna meg, hogy ő benne mi van. De ahogy Jézus beszélt vele, ahogy Jézus magatartása ennek a jobblatornak a szívét meglágyította, hát azt látjuk ott a keresztván, hogy amikor Jézus a tényleg az utolsó perceit éli, mit látunk ott? Azt látjuk, hogy a zsidó vezetők megtagadták, félreismerték és megtagadták, a tanítványai félreértették és elfordulnak tőle. Egyetlen egy ember van, aki Jézus Krisztust urának nevezi. Ez a jobblator. Egyetlen egy ember lát. Az, akiről talán senki nem gondolta volna, hogy lát. Ez a jobblator. Egy bűnöző. Akinek a lelkébe azonban kilátott bele, hogy ő elkövetett bűnöket, de ő nem azonosult a bűneivel. Ki tudja, hogy emberek elkövetnek százszor, ezerszer bűnöket, de vergődnek a bűneikben, nem akarják megadni magukat nekik. Belül problémát csinálnak, csak nem tudnak szabadulni belőle. Ez olyan, mint könnyen lehet azt mondani egy alkoholistának, hogy holnap tedd le a poharat, vagy egy sok cigarettát szívó embernek, hogy hát holnap azt a 40 cigarettát dobd el, és akkor egyet se szív. Ez könnyű mondani. De akinek ilyen családtagja van, vagy a rokonságában, vagy a baráti körében vannak ilyen esetek, az nagyon jól tudhatja, hogy most miről beszélek, hogy rettenetes, megkötöző ereje van a bűnnek. A bűn az embert vakká teszi, A bűn az embert könnyelművé teszi, a bűn az embert felszínessé teszi, és ki tudja még hány dolgot mondhatnék el, hogy a bűnnek a mákonya mit végezzel az ember életében. Iszonyatos dolog a bűn. A bűnből nem lehet vádolással kisegíteni az embereket. A bűnben élő ember számára a vádolás az annyit jelent, mintha a másik ember azt mondaná, te ilyen vagy, más úgyse lesz, bele kell döngölnöd magadat a földbe, jobb, hogyha nem élnél, mert így pocsék és elrontott az élet. Így nem lehet embereket kiemelni a bűnből. Tehát gondoljuk meg, hogy Jézus életében is, ugye nem véletlenül van ez feljegyezve Lukács evangélium a 24. fejezetében, hogy az élete utolsó pillanataiban ez az ember azt mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Senki így nem szólt. Mindenki vereségnek tartotta Jézus halálát. Ő rátekintett Jézusra. Ő látta azt, hogy ilyet nem tehet meg emberi erőből senki se, hogy leköbdösik, gúnyolják, azt mondják, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és eközben teljes nyugalommal, teljes szeretettel, teljes szelídséggel ott vérzik el az emberért, az emberiségért. Itt a jobblator látta, hogy az egész élete, minden küzdelme most jutott révbe, most ért el célhoz, most értette meg az egész életét, ő nevezte egyedül Uramnak Jézust. Szóval egy másik emberről is hadd emlékezzem meg. Ki az, akiről senki nem tételezte volna fel? Mert egy kicsit gyáva volt. Kicsit nem merte az állását kockáztatni, hogy végül is kikéri Pilátustól Jézus testét, pénzt ad a temetésére, és egy díszes sírboltba, sírüregbe Jézust eltemeti. Ez Arimatei József volt. Ne felejtkezzünk el őróla se. Amikor Jézus meghalt, egy másik ember is akkor vallott szint. Egy köztörvényes bűnöző, de egy magas állású, ha nem is farizeus, de sadduceus, tehát a papi vezető réteghez tartozó József, aki az életében addig nem mert kockáztatni, nem mert nyíltan állást foglalni Jézus mellett. De amikor átélte ezeket az eseményeket, és amikor a teljes kép elborul, mert hát Jézus meghal, a jobblator is meghal, ki mondja ekkor Jézust urának? Senki. Most már a jobblator se tudja mondani Jézust úrnak, mert meghalt ő is. De pár órával később már van megint egy ember, akiről nem is gondolnánk megint, hogy honnan jön elő, honnan, hol volt eddig? Hát eddig sehol nem volt. Most honnan jön elő ez az ember, ez az Arimatei József? Hát ennek a lelkében is most rendeződtek a szálak. Most bogozta ki az életeinek a sok-sok eddig kibogozhatatlannak vélt szálát, és most döbbent rá arra, hogy mi az Isten részéről a megváltás? Mit jelent az, hogy a megváltó itt van közöttünk? Mit jelent az, hogy az Isten soha senkit nem vádol? Így most mit jelent az, amit Jézusan sokszor mondott az életében, hogy az emberfia nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért jött, hogy megmentse a világot. És az az ember most értette meg. Én azt gondolom, hogy igaza van Ellen Gould White-nak, aki a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében azt írja, vádolással, kárhoztatással egy embert sem lehetett megjavítani. De azok az emberek, akik a Golgotai keresztre tekintenek, és látják, hogy Jézus mire volt képes az emberért, az emberiségért, és követik ebben Jézust, ezek az emberek nem sajnálnak semmi árat, és nem tartanak semmit se nagynak azért, hogy a másik emberért, ha kell, akár az életüket is odaadják, mert nem látják azt helyesnek, hogy egy ember ott maradjon a rosszban, vergődjön a rosszban. Ha kell, akkor az én életem sem drága nékem, hogy a másik emberből, a másik emberben valami világosság támadjon, amivel szembe tud fordulni a rosszal. Tehát Jézus világosan tanította ezt, hogy igenis az életben gondolkodnunk kell, az életben megítélni kell dolgokat, az életben elítélni kell dolgokat, a bűnt, de nem a bűnöst. A nagy különbség, Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst, az emberek viszont gyűlölik a bűnösöket, és közben ugyanazokat a bűnöket elkövetik, szeretik a bűnt. Itt van a nagy különbség. Ezért mondta Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ezért mondta Jézus, hogy elmaradhatatlan a gondolkodás megváltozás. Ez 180 fokos fordulat. Mert az emberek keményen megítélik a bűnösöket, éjjel-nappal arról beszélnek. A pletyka, a hírek, ki mit csinált, kivel, hogyan, mennyit sikasztott, mennyit lopott, szinte fürdünk a vérben, és szinte úszunk minden nap a sötét latyakban, mert annyit beszélnek az emberi világban a bűnösökről. És akik beszélnek, meg akik látszólag a fejüket csóválják, ugyanazokat a bűnöket elkövetik. Vagy ha nem ugyanazokat, akkor az élet más területén más bűnöket könnyűszerrel elkövetnek. Az emberi világban sajnos így írható le, hogy miért mondja azt János apostol, hogy az emberi világunk a gonoszságban vesztegel. Mert az emberi világunk hol nem akar tudni a bűnről és a rosszról, letagadja a bűnt és a rosszat, hol meg ha nem tagadja le, akkor emberek nyakába varja, és keményen megítél embereket, miközben ugyanazokat a bűnöket elkövetik. Hát ezért más az Isten. És aki szeretne más életet élni, és szeretné megtanulni az Isten gondolkodását, és elsajátítani, hogy Isten miért Isten és miért követendő példa a mindannyiunk számára, akkor ezt jegyezze meg tehát summa summarumként, hogy miközben az emberek gyűlölik a bűnöst és szeretik a bűnt, az Isten gyűlöli a bűnt, de mindig szereti a bűnöst. És ez két más magatartás. Az első magatartás az óhatatlanul a képmutatás magatartása. Igen, bűn, nagyon nagy, ez nagyon rossz dolog. És 5 perccel később ugyanaz az ember már azon gondolkodik, hogy ő azt hogyan kövesse el. Mert a tiltott gyümölcs az édes, és a tiltott étel a gyönyörűséges, hogy Salamon mondja. Az Istennél viszont, és az Isten fiánál, aki közöttünk járt, egészen más magatartás volt. Mert ez egy magatartás, mert ez nem egy filozófia, nem egy elv, amit én önöknek kimondtam. Ez egy magatartásban ölt testet. Ez abban a magatartásban ölt testet, hogy Jézus soha, de soha a bűnt nem nézte el. Jézus soha, de soha nem palástolt el a bűnt, és néven nevezte a bűnt. De hogy lehet néven nevezni a bűnt, nem fátyolt borítani a bűnre, mégis a bűnössel úgy beszélni, hogy az a másik ember érezze, amit ugye a magyar költő olyan szépen ír, hogy érted haragszom, nem ellened. Hogy milyen magatartás az, amikor egy szülő megfeddi a gyerekét, és nem hagyja szó nélkül a gyerek is el dolgait, de a gyerek érezheti, hogy ő ehhez a szülőhöz mindig mehet, mert a szülő nem annak drukkol, hogy a gyerekéből rossz gyerek legyen, hanem annak, hogy a gyereke kijöjjön a felismert hibáiból, bűneiből. És milyen az az ember, aki egy munkahelyen nem kezd pletykálni, és nem dagasztja a sarat azzal, hogy elmondja, hogy XY ezt mondta, X meg azt csinálta, a harmadik meg ez nem ezzel foglalkozik, sőt, elengedi a füle mellett, mert hogyan is mondja a bölcs Salamon, hogy aki elfedezi a bűnt, a sok vétket elfedez, aki szereti az embereket, a sok vétket elfedez, az nem abban leli a gyönyörűségét, hogy a rosszról beszéljen. Hogyan is mondja ugyanezt Pál apostol a szeretet himnuszában, hogy a szeretet nem örül a hamissággal, együtt örül az igazsággal. Ez egy más magatartás. Amikor egy emberen látjuk azt, hogy ő tud a rossz dolgokról, vagy tud esetleg a magam rossz dolgairól is, de nem úgy áll hozzám, hogy elítélne, megítélne, megítéli a bűnt, de érzem, tapasztalom, hogy engem szeret. Nos, hát ez egy más magatartás, de hadd mondjam, kedves hallgatók, ez nem bárgyú magatartás. Ez nem annyit jelent, hogy valaki látva a bűnt, de a bűnös nem elítélve, valamilyen, hogy mondjam, valami bárgyú vagy bávatag életvitelt képvisel. Máté evangélium a 10. fejezet 17. versének elején, ez nagyon híres, ez a Máté 10 meg a Lukács 10 is, azért, mert Jézus itt küldi ki e két fejezet szerint a tanítványait, ellátja őket tanácsokkal, és van egy olyan jézusi tanács, amit nem nagyon szoktak idézni, én is csak a 17. vers elejét idéznem, nem akarom az egészet idézni, ez egy külön előadást lefoglalhatna, de milyen érdekes ez a jézusi mondás. Óvakodjatok az emberektől. Micsoda nagy mondás. Óvakodjatok az emberektől. Első hallásra talán még félre is értjük azt mondani, hogy mi óvakodjunk az emberektől. Hát Jézus tanítása éppen az, hogy menjünk az emberek közé. Jézus tanítása éppen az, hogy az élesztőt, azt tegyük egy mérce lisztbe, a kovászt tegyük egy mérce lisztbe. A kereszténység, annak mennie kell a világba. A kereszténység, mint kis kovász, át kell, hogy hassa a világot a keresztény emberek életével, magatartásával. Jézus itt meg azt mondja, hogy óvakodjatok az emberektől. Ezzel Jézus nem azt mondja, hogy ne menjünk emberek közé, nem azt mondja, hogy legyünk mizantrópok, embergyűlölők és életidegenek, de azt mondja Jézus, hogy a bárgyúság és a bávatagság valóban nem keresztény erény. Ezért mondja Jézus, hogy gondolkozni, és a gondolkozás mindig, hogy mondja, hova vezet a komoly igazi gondolkodás? A megítéléshez. A komoly igazi gondolkodás a jó és rossz megkülönböztetéséhez, elválasztásához, tehát a megítéléshez vezet. Sőt, az elítéléshez vezet az igazi gondolkodást, úgyhogy a bűn elítéléséhez. Még egyszer mondom, nem a bűnös elítéléshez, a bűn elítéléséhez. És ezért mondta Jézus itt a szavainak a végén, ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy ne tapossák azokat meg lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Tehát milyen esetekre vonatkozik ez? Hogy jól értsük Jézus szavait, az eddigieket talán így foglalhatnám önöknek össze, hogy az egyik véglet az, amikor az ember vádaskodik és ítélkezik, és emberekre nézve vádaskodik és ítélkezik. Ez az egyik véglet. A másik véglet viszont az, amikor az ember nem gondolkozik, nem látja a másik embert úgy, ahogy az a maga valóságában él, és figyelmen kívül hagyja azt, hogy a másik ember most milyen állapotban van, mert emberek sajnos lehetnek átmenetileg, és sajnos véglegesen is lehetnek ebb és disznó állapotban. Mi az, hogy ebb és disznó? Amikor azonosulnak az emberek a rosszal. Amikor még emberi szemmel is látjuk, hogy azonosulnak az emberek a rosszal. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk ezt az emberi világban, amit Pál apostol így mond a Római Levél első fejezet 32. versében, ezt is sokat szoktam idézni önöknek, Róma 1.32-t, hogy az emberek, amikor nem csak hogy csinálják a rossz dolgaikat, de a rossz dolgokat cselekvőkkel egyet is értenek. Ez a Biblia szerint az eb és a disznó állapot. Mert az, hogy ki mindenki csinál rossz dolgot, hát mindannyian csinálunk rossz dolgokat, sajnos. De amikor az emberben ott van a kárörvendés, amikor ott van a rossznak való drukkolás, amikor azt mondja, hogy na hát így kell élni, mert ez az ember, igen, ez fog érvényesülni, mert kérem, keményen kell érni, és agresszívan lehet érvényesülni ezzel a világon, és én is ezt csinálom, és jó, hogy ezt csinál, és te is ilyen legyél, fiam, mert ekkor leszel majd jól érvényesülő, vagy jó karriert befutó ember. Sajnos sokszor az életben időlegesen, bizonyos szakaszokig, sokszor meg sokszor az életük végig az emberek vannak ilyen ebb meg disznó állapotban, amikor a rosszal azonosulnak az emberek, és sajnos láthatólag is azonosulnak vele, és erre az esetre mondja Jézus Krisztus azt, hogy vigyázzunk. Embereknek csak akkor beszéljünk valamiről, amikor feltételezhetjük, hogy legalább meghallgatnak, meg megértenek, de amikor az első egy-két mondat után visszalőnek, vitatkoznak, cáfolni akarnak, hogy hát te nem is ezen a világon élsz, hát hogy lehet ezen a világon valaki lelkiismeretes és tisztességes, hát ebben a világban nem ez a törvény és nem ez a gyakorlat, és amikor látjuk, hogy ebbenek nagyon belehergelik magukat és mondják, Jézus azt mondja, hogy ezt a végletet is kerüljük el. Még egyszer mondom, az egyik véglet az ítélkezés és a vádolás, de a másik véglet az olyan fajta felszínesség, gondolkodás hiány, hát előbb azt mondtam bárgyuság. Igen, bizonyos értelme ez egy lelki vagy szellemi bárgyuság, nem látni, hogy a másik ember most milyen állapotban van, és nem látni azt, hogy ennek az embernek valami problémája van, és most nem lehet beszélni vele komoly dolgokról, és nem lehet neki olyan meglátásokat, gondolatokat átadni, amelyeket csak meg fog taposni, amelyeket csak a sárba fog rántani, ami gúnytárgya lesz nála, és velünk is szembe fog fordulni. Tehát itt Jézus kiegyenlíti a tanítását, tehát ahogy elítéli az egyik végletet, ami a vádolás, ugyanúgy elítéli a másik végletet is, amikor az ember a gondolkodásának a hiányáról tesz bizonyságot. Kedves hallgatók, én azt tudom mondani erről a szálka és gerenda dologról, most már visszatérve újra magára erre a hasonlatra, hogy az életben valóban tartsuk nagyon rossz dolognak azt a rosszat, amit már ismerünk, és amiben már sokszor belesodródtunk, és ami ellen már küzdünk, és a bűnnel való felszínes viszonyt nem lehet megengedni, a bűn keresztre kell feszíteni, így mondja Pál apostol a Galata levél 5. fejezetében. Ott van az a híres meghatározás, hogy ki az igazi Krisztus követő. Ugye ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mert a mai napság már mindenki Krisztus követő lesz, ahogy hallgatjuk ugye az embereket és az önvallomásokat. De ezt úgy ajánlom mindenkinek, hogy aki szereti az Isten szavát, és aki az Isten szavának a tükrében akarja magát mérlegelni, az a Galata 5.24-et vegye komolyan, ahol itt ott van a meghatározás, hogy azok pedig a Krisztuséi, azok pedig a Krisztuséi, akik a természetüket, vagyis jelképesen itt ezt mondja, a testüket, vagy az emberi természetüket megfeszítették indulataikkal és kívánságaikkal együtt. Ezek a Krisztuséi. Krisztus ezeket vallja magáinak. Hogy Jézus maga is mondta János Evangélium a 4. fejezetében, hogy az Isten ilyeneket keres az ő imádóiul. Akik küzdelmet folytatnak a rosszal szemben, akik ezt nem veszik komolytalanra, akiknek a bűn egy utálatos és emberpusztító valóság, de a szálka és a gerenda Jézusi tanítása arra is figyelmeztet bennünket, hogy miközben mi komoly küzdelmet folytatunk talán a rosszal szemben, és igen, keresztények leszünk. Nehogy olyan keresztények legyünk, akik lenézünk másokat, vagy vádolunk másokat, mert úgy tűnik, mintha ők nem küzdenének a rosszal szemben. Mondom, most nagyon divat lett az ateistákat lenézni. Vagy milyen nevük is van, liberálisok, liberál bolsevikok, meg a magyar közéletben állandóan halljuk ezeket a súlyosan megbélyegző kijelentéseket, mert ha nincs zsidózás, meg nincs cigányozás, akkor van efféle pecsétgyártás. Ezek borzalmas dolgok, és valóban ezek megmérgezik az emberek lelkületét, és ezeket nem lehet hallatlanra venni, ezeket a lelki mérgeket, lelki környezet szennyező eszközöket. Tehát még egyszer mondanám, kell küzdeni a bűnnel szemben, de ugyanúgy kell küzdeni a gerendával szemben. Ugyanúgy kell küzdeni az ítélkező lelkülettel szemben, hogy nehogy az ember óhatatlanul is belesodródjon, és nem meggondolva jobbra-balra tegyen olyan megjegyzéseket, amelyeket később mások felkapnak, és bizonyos emberek fülébe is jut, és azok az emberek azt látják, hogy igen, akik ilyeneket mondtak rólam, azok bizonyára nem is szeretnek engem. Ezért mondja Jakab levele 5. fejezetének 9. verse, nagyon szép Biblia vers, hogy ne sóhajtozzunk egymás ellen. Hogy az ítélkező lelkületet hol lehet tetten érni, valahol a léleknek a mélyén. Annyi ember sóhajtozik a másik emberrel szemben. Egy-egy ilyen nem is komolyan vett panasz, vagy zsörtölődés, vagy sértődés, ami úgy az ember lelkében megfogan, vagy már a száját is elér, és már el is röppen a szájáról. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai. De ugyanez a mértéke az Ószövetségnek is. Nehogy azt tessenek gondolni, csak az Új Szövetség világít ilyen mélyre az ember életben. Hogyan is mondja Zakariás próféta könyve 8. fejezet 17. verse, az egyik legszebb bibliai kijelentés, egymás ellen a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ha tetten akarjuk érni az ítélkező lelkületet, a vádoló lelkületet, a szívünk legmélyén érhetjük tetten. Ne akkor kapjunk észbe, amikor már a legsúlyosabb szavakat vágjuk a másik emberhez, vagy amikor valamit mondunk a másikra, ami nem egészen a szeretet jegyében fogan, hanem egymás ellen a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Mondom, csak egy receptet tudok önök elé állítani. Aki Jézus keresztjére tekint, aki meggondolja azt, hogy Jézus nem válogatott. Hányszor elmondtam már itt önöknek, de nem szűnök meg újra és újra elmondani. Jézusnak nem volt ilyen, hogy rokonszenves ember, meg nem rokonszenves ember. Mai tömegkultúrában, meg tömegcivilizációban, ahol persze emberek összezsúfolódnak, millió szám egymás mellett élnek, persze, hogy az ember végigmegy az utcán, óhatatlanul is azt mondja, hogy vannak emberek, akikre jó ránézni, mert hát kedves tekintetűek, előzékenyek, más emberek mellett pedig nem jó elmenni sem, mert hát ha belém löknek, vagy oda dobnak valamit. Én megértem, hogy a mai civilizáció nagyon megpróbálja az emberi idegrendszert, meg az emberi lelket is, de aki a Golgotai keresztre tekint, az nem fogja így felosztani az emberiséget, hogy vannak számomra rokonszenves vagy nem rokonszenves emberek. Ilyen egyszerűen nem létezhet. Akikért Jézus meghalt, az mind rokonszenves. Akikért Jézus az életét adta, azok az övéi. És hogyha egy ember Krisztusé akar lenni, akkor valóban meg kell feszítenie az indulatait és a kívánságait is, és aki Krisztusé, az Krisztus tulajdonaira soha nem tekint becsmérléssel, soha nem tekint lekezeléssel. Kedves hallgatóim, a fájdalmas dolog, és ezért folytatódik a mi előadás sorozatunk két hét múlva egy következő témával. A fájdalmas dolog, hogy a kereszténység történetében intézményesült a lekezelés. A kereszténység történetében a vádolás és ítélkezés szelleme intézményesült. Erről két bibliai igehely beszél messze menően, talán először a másodikat. A 9. és 10. versekben János apostol beszél, név szerint is megemlítve, ez nem véletlen, név szerint is megemlítve egy régi keresztény embert, akit így hívtak Diotrefész. A Diotrefész kovásza, vagy a Diotrefész lelkülete a kereszténység történetének a legnagyobb szégyene. Azt mondja itt János apostol erről a Diotrefészről, két súlyos dolgot mond erről a keresztény emberről. Az egyik, hogy ő elsőséget kíván. Ő a keresztény közösségben elsőséget kíván, és aki nem ért ő vele egyet, azt a keresztény közösségből kiveti, kirekeszti. Most egy keresztény közösségben sok minden baj van, és ahol emberek vannak, szoktuk mondani, sok hiba és sok baj van, egy keresztény közösségben is azért feltárulkoznak emberek élete és emberek hibái, de két hibára felhívom a figyelmet. Amit ha egy keresztény közösség nem orvosol, az intézményesen eltorzul, és akkor jöhetnek évszázadok, évezredek, ebből soha nincs kigyógyulás, ebből a betegségből nincs kigyógyulás. Az egyik ilyen betegség, ha egy keresztény közösségben valaki nagy és első akar lenni. Elsőséget kíván. Sajnos a keresztény közösségekben ez, hogy elsőséget kívánnak, ami a világban megszokott dolog, mert a világ így épül fel. Mindenki törekszik az uborkafának magasabb ágaira fölhágni. Mindenki törekszik sok pénzt keresni, nagy hatalomhoz hozzájutni, nagy befolyást elérni, hogy aztán ő kényelmesen és a maga kénye kedve szerint élhessen és alakíthassa az életet. Ezt látjuk a világban, de Jézus világosan mondta még az utolsó vacsorán is, hogy ti köztetek ne ez legyen. Aki a keresztény közösségtől valami jót vár, az jót vár. Az az igazi keresztény közösség, ahol ezt a jót meg is kapjuk. Egy keresztény közösségben nem lehet az, hogy van X és van Y, és majd ő megmondja, hogy mit kell tenni a többinek, mit kell gondolni, és milyen tanítást, hogyan kell vallani. Egy keresztény közösségben senki ne sajátítsa ki a másik lelkiismeretét. Természetesen egy keresztény közösségben hitbeli azonosságnak, hasonlóságnak kell lennie. Pál beszél erről a római levélben, hogy egy keresztény közösségben a hit analógiája létezik, hiszen mindenki megismerte a Teremtő Istent. Mindenki megismerte a bűnt erkölcsi eszközökkel legyőzni kívánó Istent, mindenki megismerte azt a Jézus Krisztust, aki az életét sem sajnálta az emberiségért, hát akkor csak egy fő lehet, hogy Luther Márton mondja a híres diadalmi énekében, egy had, egy a fő, nincs más Isten, csak ő, Krisztus a győzedelmes. A keresztény közösség feje Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus helyébe valaki elsőséget kíván, és ő akarja megmondani a többi kereszténynek, mondom, hogy mit kell pontosan gondolnia, hogyan kell cselekednie, ebből a súlyos bajból jön egy másik baj, hogy aki vele nem ért egyet, az kirekeszti. Jön a gerenda, most mondhatnám így, jön a gerenda, a diotrefészi lelkület, a gerenda lelkületének történelmi intézményesülése, már az első század végén, amikor a kereszténység innen Palesztinából már elterjedt Kis-Ázsiába, görög lakta vidékekre, már az első század végén megjelent a diotrefészi lelkület, vagyis elsőséget kívántak, és akit nem látott jónak, mert nem értett vele egyet, az kirekesztette Diotrefész a gyülekezetből, és sajnos Pál apostol is ezt mondja, hogy már működik a törvényszegés titkos bűne, már jön valaki, aki Krisztus helyébe állítja magát, ugye a híres antikrisztusi profécia, egyébként ez is antikrisztusi profécia, csak magát a kifejezést nem használja. Pál apostol világosan beszél Dániel könyve 7. fejezete nyomán, amelyben olvassuk már, hogy jön majd valaki, aki sokat szól a felséges ellen, vagy felséges helyett, ugye a kettő ugyanaz, úgy lehet Krisztus ellen szólni, hogy a helyébe állítja magát valaki. És aki Krisztus helyébe állítja magát valaki, akkor eltörli mindazokat a törvényeket, amelyeket Isten és Krisztus adott az emberiségnek, és ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik, a helyébe emberi hagyományokat és emberi szokásokat állít. Az Antikrisztusról szóló tanítás a gerendáról szóló tanításnak a folytatása. Ha valaki az egyén életben vagy egy keresztény közösségben megenged ilyen dolgokat, annak a történelemben számolni kell azzal, hogy ez járványos betegség lesz, és valóban ezt mondja Paolo Ricca, a híres tudós, olaszországi valdens tudós, hogy ez az antikrisztusi lelkület gyökeret vert a középkori kereszténységben, de a reformáció után a reformált egyházak sem tudtak mind a mai napig ettől megszabadulni. Így mondja Paolo Ricca, hogy nem csak pápa van, hanem vannak protestáns közösségekben törpe pápák is. Mélységesen igaz ez a beállítás, ez a megjelölés, és ez van annyira súlyos probléma, hogy két hét múlva az előadásunkat teljesen ennek a témakörnek kell, hogy szánjuk, annál is inkább, mert ezt a diotrefészi vagy antikrisztusi lelkületet szintén táplálni kezdte egy másik félreértett krisztusi tanítás. És ez a másik félreértett krisztusi tanítás a legtöbb ember emlékezetében ma így van, hogy állítólag Krisztus azt mondta az életében, ez nagyon szép, hogyha az emberek azt mondják, hogy talán vagy állítólag, mert valóban Krisztus ilyet nem mondott, de hát ez így maradt meg az emberek tudatában, hogy állítólag Krisztus ezt mondta az életében Péter apostolnak, hogy Péter, te kőszikla vagy, és én te rád építem az én anya szent egyházamat. Ha eltetszenek olvasni Máté evangélium a 16. fejezetét, megtetszenek látni, hogy Jézus ilyet nem mondott Péternek. Ha Jézus ilyet mondhatott volna Péternek, vagy bárki embernek, egyébként ez itt az északi ország részben történt, Cezárea Filippinél ez a beszélgetés, akkor Jézus Krisztusnak nem is kellett volna eljönni a földünkre. Ha emberre építhető lehetne valami, ami jó és nemes dolog, akkor miért kellett volna Krisztusnak eljönni a földünkre? De emberre nem lehet építeni. Ember nem lehet kőszikla, amire építeni, főleg meg nem egyházat. Még egy emberi életet se lehet az emberre építeni. Ha nem a golgotai kereszt hitére épül az élet, ha nem az Isten hitre épül az élet, jönnek a szélvészek és a viharok, és elmossák a homokra épült házat. A kősziklára építés, a Krisztusra építés. A kőszikla Krisztusi jelkép. Meg fogjuk látni majd a következő előadáson, hogy hogyan is értik félre Jézusnak ezt a szavát, amit, hogyha elővesszük a Bibliát, és kétszer-háromszor elolvassuk azt a Máté 16. fejezetében jelzett beszélgetést, senki az égvilágon nem érti félre. Hát ezért is volt a középkorban, hogy az emberek kezébe csak egy valami ne kerüljön, és az a Biblia. Mivel nem került a Biblia az emberek kezébe, évszázadokon át, sőt, több mint egy évezreden keresztül tartotta magát ez a mondás, hogy emberre épített Jézus egyházat, és emberi közösség jogfolytonossága képezi az igazi egyházat. Szeretnék rámutatni, tehát még egyszer befejezésül, ez a gerenda jogosítása. Ha olyan egyházról van szó, amely veszi a bátorságot, hogy ott egy valaki a fő, és ember a fő, és veszi a bátorságot, mint a középkorban vette a középkori keresztény egyház, hogy aki nem értett vele egyet, hát azt nem csak kirekesztették. Az még csak egy nagyon szép történelem lenne, hogyha kirekesztették volna. De megégették. De elvették mindenét, családját jogfosztották, kihantolták a kellett a temetőből, és az árok szélre vetették, és a többi, és a többi. Borzalmas történet ez a kereszténység történelmében, amikor a gerenda lelkülete úr lett annak szavai ellenére, aki óvott attól itt a hegyi beszédben, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Kedves hallgatók, én a mostani előadást azzal szeretném zárni, hogy az életünk egyik legfelemelőbb érzése, legalábbis egy keresztény ember életének legfelemelőbb érzése, ha a másik ember szeméből a szálka eltűnik. Szálkával csak hunyorogva lehet élni, vagy súlyos betegséget kapva lehet élni,
Egy keresztény ember tulajdonképpen azért él, hogy az életével, a magatartásával, a beszédével hozzásegítse a másik embert, hogy fölismerje a szálkát, kivesse a szálkát a szeméből. Egy keresztény ember életének, hogy mondja Pál apostol, öröme és koronája. Öröme és koronája azok az emberek, akik elállnak minden hamisságtól, mert a Krisztus nevét vallják, hogy mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet 19. verse. Én azt ajánlom például kedves szülőknek is, látom, vannak itt szülők, sőt, gyermekek is vannak, hogy például gyermekeknek előadni bibliai történeteket. Az egyik legszebb történet a József története. Kiaknázatlan történet. Szívem fáj, hogy azt látom, hogy tulajdonképpen mennyire nem ismerik fel emberek, még keresztények, sőt, még bibliaolvasók is. Miért van benne ez a történet a Bibliában? Hát azért, mert József megmutatta azt, hogy hogyan lehet emberekért élni, hogy kikerüljön az a szálka a szemükből. Kikerüljön a hazugság, a nagyravágyás, az irigység, a sértődékenység. De tessenek meggondolni, hogy Józsefnek micsoda nehéz helyzete volt. 22 év után látta viszont az őt eladó, megverő, kútvadobó testvéreit. 22 év. 22 évig hazudtak ezek a testvérek az apjuknak. Hazudták, hogy meghalt az öcsük, biztos vadállat szaggatt a széjjel. Végignézték, hogy az apjuk gyászolja Józsefet. 22 évig kemény hazugság. Hát már hajlamosak azt mondani Jézus szavával, hogy ebek és sertések. Valóban, 22 évig ebek és sertések voltak. Persze nem is hányta senki a gyöngyeiket eléjük. Élték a maguk megszokott, kapzsi, pénzéhes, hatalomvágyó életét. Egy kis miniatűr 20.-21. század a József testvéreinek a története. De amikor József találkozott velük, hát ez a történet szíve lelke. Erre mondom mindig azt hitoktatóknak, tanároknak, hogyha valamiért megtanítják József történetét, hát azért tanítsák meg, hogy amikor József találkozik 22 év után a testvéreivel, ő fölismeri őket, a testvérek persze nem. Hogyan kezd, hogy úgy mondjam, kioperálni a szálkát a testvérek szeméből? Természetesen úgy, hogy az ő közreműködésükkel. Sokszor, amikor könnyezik az ember, akkor jön is ki ugye az a szálka vagy valami, de azért nekem kell könnyeznem, hogy egy kicsit kivesse az a folyadéka, a szembe került oda nem illő tárgyat, és hogyan küzd József azért, hogy a testvérek lelkiismeretét felébressze, a gondolkodásukat felszítsa, hogy hasonlítás, hogy emlékezés, hogy átélni a börtönben ugyanazt, amit ő átélt a kút mélyén, hogy amikor látják Benyámin előtt a többszörös adagot, átélni azt, amikor ők irigykedtek a cifraruha miatt, és a többi, hogy szoktam mondani, hogy legalább 8-10 olyan mozzanat van attól fogva, hogy ott áll az a 9 testvér vagy 10 testvér József előtt, attól fogva, míg József felismerteti önmagát, és hát sírva a nyakukba borul, hogy én vagyok József a ti testvéretek. Miért olyan csodálatos ez a történet? Mert József is egy eleven megtestesülése annak, hogy mit jelent gyűlölni a bűnt. Nem azt mondta József, hogy 22 éve történt az a bűn, hát 22 év alatt már mindent elfelejtünk már. Mindenkit rehabilitálnak az évtizedek. Nem mondta ezt. Hogy rehabilitálnak az évtizedek, amikor egy ember nem fordul szembe a bűnnel? József azért élt, hogy ezek a testvérei szembeforduljanak a bűnnel. Tapintatosan olyan helyzeteket teremtett, hogy a testvérek életében lehetősége legyen annak, hogy újra gondolják a megtörténteket, hogy szembeforduljanak. És a végén, amikor Júda ott áll József előtt, és azt mondja, hogy hát mit mondhatunk az én uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Nem tudjuk mentegetni. Hát mi rút gonosztevők voltunk, akik ezt és ezt elkövettük, és 22 perc, ezt nem mondja el, de ahogy benne van ebben a pár szó, azt mondja, mit mondhatunk az én uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Nem mentegetjük már magunkat. Nem mentegetjük. A bűnt nem mentegetjük. Szeretnénk kijönni ebből a bűnből. Én és az összes testvérem a tiéd vagyunk. És József, amikor ekkor felismerteti magát, ekkor történik meg az, amit Jézus itt mond a tanításában, hogy ha nincs benned ítélkező lelkület, ha nincs ott a gerenda a szemedben, akkor az életeddel hozzájárulhatsz ahhoz, hogy más emberek szeméből kikerüljön a szálka, és élhessenek normális, egészséges, emberhez méltó életet. Én azt gondolom, hogy az emberi életnek ez a legeslegvégső célja. Egy mondatban is röviden így, az emberi élet célja jót tenni. Jót tenni. Tolsztoj ezt így mondta, az emberi élet célja a szeretet megsokszorozása a Földön. Jézus Krisztus így mondta, ezek az emberek, akik megtanulták itt a Földön a türelmet, a szelídséget, ezek fogják majd örökölni ezt a Földet. Én megváltottam ezt a világot, és örökségül adom majd azoknak ezt a Földet, majd újjáteremtett állapotában, akik megtanulták ezt az életben, hogy mit jelent jót tenni, és hogyan kell jót tenni, nem emberileg, hanem úgy, ahogy ezt az Isten példája és tanítása mutatja. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük tehát, hogy Jézus a szálkáról és a gerendáról mit mondott, és ezért nagyon fontos, hogy így könyveljük el, hogy a gerenda az ítélkező lelkület, és ezt mennél gyorsabban vessük ki magunkból, az egy recept alapján, máshogy nem tudjuk kivetni magunktól. Ha Krisztus mellett nem élünk, ha Krisztusra nézve nem élünk, ugyan milyen okosság és bölcsesség vezeti az embert, a saját maga bölcsessége. A saját maga bölcsesség az meg mindig bölcsebb akar lenni másoknál, az mindig valahogy vádol vagy kárhoztat. Hát mentsen meg az Isten mindannyiunkat ettől, ilyen módon, ahogy ezt a Biblia leírja. Befejezésül, mivel hát tetszene gondolni, hogy szálkáról és gerendáról nincs képzőművészeti feldolgozás, ez elég szemléletes úgy önmagában is, ezt ha már ábrázolnák, az túl sok lenne, ezért levetíteném talán a jelzett földrajzi helyszínt, és néhány fontos képzőművészeti alkotást a hegyi beszédről, tehát a hegyi beszéd körülményeiről, és néhány művészeti alkotást magáról a hegyi beszédről. Tehát talán látjuk az északi országrész galileai tenger, talán a következő képünkön még közelebb fordulunk ehhez. A galileai tenger vagy Tibériás tónak is nevezték, fontos kereskedelmi központ volt Jézus idején, és annak az észak-nyugati részén látjuk Kapernaumot, és ott azokat a hegyeket, ahova Jézus fölvitte az embereket. A következő képünkön látjuk, hogy északról a Jordán, a Hermonnak a több 2000 méter magas hegycsúcsáról három forrásból eredve ömlik lefelé a Genezáreti tóra, azon átfolyik és a Holt-tenger felé veszi az útját. Nagyon szép ez a kép, ugye a háttérben a Hermonnak nyáron is hófötte csúcsai, és előtérben pedig a Jordán kis gázlói vízesései. Ha tovább megyünk, akkor Kapernaum városába érkezünk, a város ma hatalmas nagy izraeli város, a modern Kapernaum, de hogyha tovább megyünk és a többi képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ma is úgy élnek itt az emberek halászatból, mint Krisztus idejében, és abból a halból, amelyet fogtak, hát persze itt palesztinok is élnek most már szép számmal, rendkívül egyszerű vidék és egyszerű kultúra ez, Genezáreti tó Kapernaumnál üdülők és kikötők vannak itt sorban a tengerparton, és ha egy kicsit beljebb megyünk, akkor egy feltárás eredményeképp éppen egy nem sokkal Jézus kora utáni, tehát első század második feléből itt maradt zsinagóga romjait láthatjuk. Ha még tovább megyünk, akkor látjuk, hogy viszonylag éppen megmaradtak a falak. Ilyen volt tehát egy zsidó istentiszteleti hely, emberléptékű volt, nem óriási katedrálisokról van szó, meg templomokról. Ugye az Ószövetségben a zsinagógák minden faluban, városban lehettek, kis istentiszteleti termek voltak, ahol összegyűlt egy kis falu, egy kis község, felolvasták a Tórát, illetve a proféták, vagy a mögilló tekercseit, és itt folyt az istentisztelet, Jeruzsálembe a templomba a bűnelrendezésért kellett menni. Kedves fotós ismerősöm, aki ott volt, adott nekem néhány képet ezekről a vidékekről, illetve a zsinagógának a feltárt részeiről is. Ez, mondom, első századi, tehát alig Jézus kora utáni zsinagóga részlet, a hellenisztikus stílusnak és különböző görög stílusjegyeknek a nyomát is magánvisel, az egész romterület körülbelül ekkora, amelyet feltártak itt a Genezáreti tó partján, és ilyen oszlopfők kerültek elő a zsinagógából, vagy a következő ábrázolásunkon látjuk, ilyen menóra ábrázolás hozott fölszínre a régészásó. vagy a következő képen láthatjuk, hogy Kapernaumban valóban a halászat adja az emberek kenyerét, most már kicsit modernizáltabb formában is. Nemrég 1980-as évek végén, amikor nagyon kicsi volt a genezáreti tó, és így visszaszorult a vize, akkor valóban egy Jézus korabeli bárkát emeltek ki a régészek, kb. 2-3 kilométerrel a parttól a genezáreti tó medréből. Egyébként pedig a tó másik része így néz ki, és hogyha a tónak az innenső nyugati részére fölmegyünk, ugye háttérben baloldalt látjuk a tavat, itt ezek a példásan megművelt kibucok vannak, és ilyen sziklaformájú, szép természeti jelenségek. Megyünk fel erre a bizonyos dombra, ahova Jézus is fölsegítette az embereket. Tehát ott baloldalt fent látjuk a genezáreti tavat, és itt emelkedik ez a domboldal, ami a hegyi beszéd elmondása helyének tart. Hát ez persze nem biztos, hogy 100%, de ezt nevezik most a boldog mondások hegyének, vagy így megyünk föl a hegyre, tehát itt látjuk a tavat, elindulunk ezen a sétányon, és hogy fölérünk, hát itt már nem egy zsinagógára emlékeztető, hanem ez egy ortodox templom, amit ideépítettek, egy bazilika stílusú templom, amelyet a genezáreti tóval szembe levő állásból így láthatunk, háttérben tehát a maga a tó, és az emberek csoportja, hogy itt végigvezetik őket. Ez az a bizonyos domboldal vagy hegyoldal teteje, ahol tehát láthattuk azért, hogy több tízezer ember is elférhetett, és Jézus itt mondhatta el a tanításait. Lukács Cranach ábrázolása, hogy a tanítványok és a kisgyermekek vannak itt Jézus körül. Egyébként ennek a német festőnek Budapesten is látható képei a Szépművészeti Múzeumban, a múlt alkalommal is bemutattam egyet. Tehát a kisgyermekek, a kisgyermekes édesanyák és a tanítványok köre, tehát akiknek van valami lelkilátásuk, vagy van bennük egy lelki szegénység, mint a gyermekekben. Rembrandt viszont úgy próbálja ábrázolni Jézust, akihez mindenki oda mehet, akihez nem csak a tanítványok követik őt, akit mindenki ki követhet, nagyon sok vázlata van a vándorló Jézusról, de aztán a hegyi beszédet tartó Jézusról, és itt is Rembrandt csak a szűkebb tanítványi kört ábrázol, és annyira bele mosódik Krisztus ebbe a körbe, hogy látjuk, hogy Krisztus azért egyé vált az emberiséggel, mindenki megértheti Krisztus szavát, de aki nem fogadja be Krisztust, az nyilván hogyan is tudná követni azt, amit ő kér. Mondom, nem filozófia, nem teológia, ez élet és gyakorlat. Ha azonosulunk Krisztussal hitáltal, akkor kapunk erőt, hogy betölthessük Krisztus törvényeit. A híres 100 forintos kép Rembrandtnak a részkarca is azt mutatja, hogy Jézus környékén mindenki volt, talán nagyítsuk ki részleteiben is. Itt van Krisztus középütt, és ott látjuk tőle balra Péter apostolt, tehát Péter apostolt mindig oda kellett rajzolni vagy festeni, mert a középkori és még a reformáció utáni hagyomány is Pétert az élre helyezte, holott Pál mondja a Galata levélben, hogy nem csak Péter, hanem János és Jakab is oszlopokul tekintettek. Minden esetre itt most a kép fő alakjáról, Jézusról hadd mondjam el, hogy rendkívül egyszerű. Itt is látszik, hogy szinte istenségét lepelborítja. Egyé válik az emberi családdal, Jézus ugyanolyan természetben jött, ugyanolyan egyszerű családból származott, ugyanolyan egyszerű volt a ruházata, a viselkedése, a belső, a jellem belső szépsége ütött át az ő lényén, hogy embereket vonzott, és embereket Istennel meg tudott békéltetni. Tehát ne felejtsük, baloldalt látjuk Pétert, és a következő kinagyításunkon, ha kicsit vigyük talán a képünket balra, de Péter erről lemaradt. Tehát Péter mellette egy fiatal tanítvány, a jobb sarokban még egy egyszerű tanítvány. Itt ez a csoport, hát igen, ők a gerenda emberei. De ezt lehet látni Rembrandt ábrázolásán. Ezek az egymásra olyan kárőrvendve néző, vagy fensőséges mosollyal néző farizeusok és írástudók, akik mindig keresték a megfelelő alkalmat, hogy Jézust hogyan is tegyék lehetetlenné. Ők, akiknek a fülükhöz eljut Jézus tanítása, de az ítélkező lelkület a füld betapasztja, a szívet megkeményíti. A gerendát a Biblia máshol nevezi megkeményedésnek, lélek elleni bűnnek. Sok-sok kifejezése van ennek. Sokszor vallásos vezetők vannak ebben a helyzetben, az ókorban zsidó vallási vezetők, később keresztény vallási vezetők, mind a mai napig sajnos a gerenda emberei. Ha most megyünk balra, látjuk, hogy Rembrandt mindenre figyelt, hoz itt édesanyákat, gyermekekkel, itt van egy kis kutya is, tehát Rembrandt a 17. századi Hollandiának az egyszerű zsáner jeleneteit is felcsempészi ezekre a képekre, sőt ott látunk egy mélyen elgondolkozó fiatalembert, tehát menjünk hozzá közel. Vajon ki lehet? Rembrandt gondoskodott róla, hogy ne kelljen találgatnunk, megjelölte, van írás erről. Némi invencióval kitalálhatnánk, aki nagyon szívesen hallgatta Jézus tanításait, aki érezte, hogy a szálka megmozdul a szemében, aki érezte már, hogy igen, ez lenne a helyes élet, és ezt mondta Jézusnak, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Igen, Rembrandt azt mondta, hogy nem véletlenül ábrázolta ide a hegyi beszéd, vagy a Jézus gyógyításai című képére a gazdag ifjút, aki azonban gazdagnak tartotta magát, és így a szálka a szemében maradt, és a szívében nem változott meg, nem adta át az életét Krisztusnak. Sok ismerete volt, tudása volt, a törvényt tudta, de a törvényt emberi erőből akarta betölteni. Mondta is, hogy ifjúságától fogva betölti a parancsolatokat. Isten parancsolatait csak isteni erővel lehet betölteni. Isteni erő birtokába pedig hit által, Krisztus által jut az ember. Még egyszer a gerenda emberei, és Rembrandt képétől búcsúzva már csak egy képet szeretnék önök elé idézni. Rembrandtnak egy kicsit fiatalabb, illetve idősebb kortársa Tiziano, akinek a képét azért vetítem végül, Isten parancsolatait nem lehet emberi erőből teljesíteni, de teljesíteni kell és lehet isteni erőből. Egyébként az élet sziszifuszi élet. Krisztus vagy sziszifusz? Krisztussal együtt gyönyörűséges és könnyű a teher, sziszifusszal együtt elviselhetetlen, nehéz, kinkeserves, mert hogyha fölviszünk is valamit, a hegyről le fog gördülni és kezdhetjük újra előről. Tiziano ezt akarta kifejezni. Előttünk áll két életút, Istennel együtt minden lehetséges, és ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Ezzel fejezném be az előadást, 10 perc szünet után azonban vissza lehet kérdezni, és a beszélgetésünkre van még jó fél órán. Köszönöm a figyelmet! Isten fed, int, dorgál, ilyen kifejezések vannak Isten magatartásáról a Bibliában, de Isten azt a hibát, hogy úgy mondjam, soha nem követi el, hogy azonosítson bűnével bűnöst. Ez viszont sátánnak a taktikája. Ma este éppen erről szeretnék beszélni a televíziós sorozatban, hiszen elérkeztünk oda, ahova az Ezékiel könyve 28. fejezetéhez, ahol a legnagyobb sátánról szóló profécia van, hogy egyáltalán, hogy hogyan is született meg sátán, illetve hogyan is fordult szembe az Istennel. Hát ezt jó tudnunk, hogy a sátán ugye annyit jelent, hogy ellenség, de a diabolosz annyit jelent, hogy vádoló. Vádolni nem az Isten vádol, hanem sátán. Krisztust meg nem tudta vádolni, ezért kérdezte Krisztus a János 8. fejezete szerint, hogy kicsoda vádol engemet bűnnel. Jézus ugye egyetlen egy bűnnel sem lehetett vádolni. Minket lehet sok bűnnel, ezért beszél Jelenések könyve 12. fejezet az atyafiak vádolójáról, aki vádol bennünket éjjel és nappal, ez sátán. Szóval mondom, hogy nagyon sok mindenről lehet itt kérdezni, vád kivédése, önvád, stb. Tehát nagy ennek a kérdéskörnek a bokra, de hát én most szorítkoztam a leglényegesebb elemekre, hiszen az eddigi sorozatainkban már sok mindenről beszéltünk, felvételek is vannak. Sőt, van az a 10 forintos lap, amiből most hoztam a Hol a határ című sorozatunkban, a Hol a határ a jogos harag és indulatosság között, illetve a Hol a harag a bírálat és vádolás között, a mai témával érintkező kis téma van megírva, az a fehér lap kék betűnyomással. Tessék! Hát igen, erre mondtam azt, hogy itt sok megoldás nincsen, csak egy megoldás van, ha valaki tényleg megismeri Jézus áldozatának az értelmét és végső okát, és ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy itt a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben tetszenek olvasni a mai témánknak az írásos változatát, hogy ezt az első előadáson mindenkinek adtam, aki itt volt, tehát ezt legyenek kedvesek forgatni. Ennek a 117. oldalán talán hadd olvassam fel a mostani kérdésre a választ. Aki gyakran tekint föl a Golgota keresztjére, tudva, hogy az ő bűnei juttatták oda az üdvözítőt, a sohasem próbálja mások bűnével vetni össze a saját vétkeit. Már nem kapaszkodik föl a bíró székébe, hogy testvére ellen emeljen vádat. Nem lehet, nem is lesz vádaskodás, sem önhítség azokban, akik a Golgota keresztjének árnyékában járnak. Míg csak azt nem érzed, hogy le tudsz mondani tekintélyedről, sőt életedről is azért, hogy megmentsed téveigő testvéredet, addig nem vetted ki a szemedből a gerendát, és nem vagy alkalmas segítség senki számára. Gáncsoskodással, szemrehányással még senkit sem térítettek vissza a helytelen ösvényről. Elűzni viszont sokakat elűztek már így Krisztustól, sok embert kergettek el, mert szívüket elzárták jobb meggyőződésük elől. A gyengéd lelkület, a finom, megnyerő viselkedés megmentheti a téveigőt, és bűnök sokaságát fedezheti el. Ha Krisztus jelleme nyilatkozik meg benned, ez átalakító erővel érinti majd környezetedet. Krisztus legyen észlelhető benned naponta. Ő majd kinyilatkoztatja igéjének teremtő erejét, azt a gyöngét, kérlelő, mégis hatalmasan áldásos hatást, hogy Urunk és Istenünk szépséges képmására teremtse újjá mások lelkét. Tehát így felelhetünk erre a kérdésre, mert itt egy döntő áttörésnek kell bekövetkezni az ember életében, és ennek a döntő áttörésnek a jellegét így tudjuk leírni, hogy hát aki látja, hogy Krisztus kinek a bűneiért halt meg, és az én bűneimért is meghalt, akkor nem mondhatom azt, hogy az én bűneim kisebbek, mint a másik ember bűnei. Nem tehetem mércévé magamat. Tulajdonképpen minden bűn végzetes akkor, ha az ember megmarad benne. Ugye erről sokat beszéltünk már itt, hogy kis bűn meg nagy bűn olyan szempontból van a Bibliában, vagy úgy tetszik, hogy halálos bűn, hogy akkor halálos a bűn, ha megmaradunk benne. Akkor viszont, hogyha nagy bűnökből is, de szabadulni kíván az ember, az Isten segítségével ki tud szabadulni. Ha viszont kis bűnöket igazol az ember, és nem akar szabadulni, akkor azok halálosak. Tehát ez csak Krisztus keresztáldozata oldja meg ezt a problémát is, mint oly meg annyi mást sokat, hogy aki megérti azt, hogy én is hozzájárultam az Isten halálához, hogy az én bűneimért is meg kellett halni a Krisztusnak, az mértéknek soha nem teszi magát. Tehát így a gerenda, ha eddig volt is az életében, most már nem lehet, és ilyen módon lehet mások életéből, vagy mások szeméből is a szálkát kisegíteni, hogyha látják az emberek, hogy mi valóban reménykedünk és hiszünk abban, hogy ők meg tudnak változni, mert Isten segítségével mindenki meg tud változni. A maga erejéből senki sem, de az Isten segítségével mindenki. Na most, hogy az embereknek miért kell ezt a magatartást tanúsítani, azt önök is könnyen meg tudnák válaszolni ezt a kérdést. Azért, mert hát itt általában az emberi világban az Isten mindenki félre ismeri. Ugye az Istenről azt gondolják az emberek, hogy az Isten vádol, vagy az Isten keményen előfogja az embert. Az Isten soha nem vádol. A bűnei vádolják az embert, és azok teszik tönkre. De hogyha mi előzékeny magatartást tanúsítunk, ha egy keresztényben nincs előítélet, nincs lenézés, nincs megrovás, akkor az emberek is bizalmat kapnak ahhoz, hogy ahogy a keresztényeknek ez a lelkületük, hát az Istennek még inkább ez a lelkülete, és akkor majd fordulnak az Istenhez. Nagyon sok ember azért nem fordul ma az Istenhez, egyáltalán az Isten hithez, vagy Isten kérdéshez sem, azért bizalmatlanok ma nagyon sokan az emberek Istennel szemben, mert az Istennek az állítólagos követői olyan hamis képet festenek az Istenről, hogy az emberek nem is kívánnak hallani egy ilyen Istenről. Úgyhogy az nagyon sokszor a kereszténységet terheli, ha az emberek elfordulnak az Istentől. Mert rossz képet nyújtanak az Istenről, és egy olyan, hogy mondjam, valaki egyszer mondta, hogy az Istent az emberek ilyen sarki rendőrnek tartják, hogy alig várja, hogy letartóztassa az embereket, és egy-egy bűn után majd éreztesse azt, hogy ő tud ezekről a bűnökről, és hogy ő keményen megítéli. Hát az Isten nem sarki rendőr, az Isten egy inkább a Golgota mártírja és áldozata, csak hogy az ember belássa, hogy nem kell félni az Istentől, hanem bizalommal mehetünk az Istenhez. Tehát mondjuk erre a kérdésre a könyv 117. lapján ajánlom. Csak ezt a fejezetet, hogy olvassuk el, amiről ma este szó volt. Tessék? Többiek fényében. Sodoma és Gomoráról azt tudjuk elmondani, hogy ott már végleges ebek és disznók helyzete állt fent. Tehát ott már a bűnnel annyira azonosult emberek, akik valóban nem csak ideig, óráig cselekedték a bűnt, hanem a bűncselekvőkkel egyet is értettek. Tehát Isten csak akkor nyúlt közbe a történelemben istenítélet formájában, özönvíz, Sodoma és Gomora, amikor az Isten látta, hogy az emberek olyan mélyre süllyedtek, hogy már megváltoztathatatlanná tették magukat. Ezt a Biblia megkeményedésnek nevezi, vagy a Szentlélek elleni bűn állapotának, nem csak helyzetének, de állapotának nevezi. Tehát ez itt a mostani szavainkkal, ez már az embernek az ebbé és disznóvá változása, de amiből nincs visszaváltozás, mint a mesékben, hanem sajnos itt az emberek azonosultak a förmedvényeikkel. Ilyenkor se ítélt mindig az Isten a történelemben, tehát nem nyúlt mindig közbe, néhányszor nyúlt közbe. Özönvíz, Sodoma és Gomora, Kánaánita népek közül néhány esetében mondta, hogy Jerikót el kell pusztítani. Ananiás és Zafira története az Új Szövetségben. Szóval szinte majdnem a félkezünkön megszámolhatjuk ezeket az eseteket, de ezek világossá teszik azt, hogy Isten a végső ítéletben, amikor majd az Isten azért napvilágra hozza, hogy két ember létezett itt a Földön. Az egyik ember, aki a bűnnel szemben küzdelmet folytatott, nem adta meg magát a bűnnek, és ki akart jönni a bűnből. Ez az egyik ember. Ezek örök életet nyernek. A másik ember típus, aki megadta magát a bűnnek, azonosult a bűnnel. Ezek a végső ítéletben nyilván nem kaphatnak örök életet. Tehát ők a kárhozat fiai lesznek. Tehát mondjuk így lehet ezt úgy elkönyvelni, hogy Isten bemutatta a végső ítéletet itt a Földön néhány esetre nézve, és ezek közé tartozik Sodoma és Gomora. Itt a megáltalkodott embereknek a megítéléséről van szó, akikkel már maga az Isten sem tudott segíteni, akart rajtuk segíteni, csak már nem lehetett. Ugye az emberi léleknek azért, szóval a mi lelkünket nem tudjuk tetszés szerint alakítani. Ha sokat vagyunk a sötétségben, annyira hozzászokunk a sötétséghez, hogy már a világosságot nem tudjuk értékelni. Ezért mondtam az előadásban többször is, hogy a bűnnel küzdeni kell, mert ha a bűnnel nem küzdünk, akkor hozzászokunk a bűnhöz, elsötétül a lelkünk, és akkor beállhat ez a megkeményedés, vagy disznóvá levés, vagy ebbé levés állapota. És ez egy menthetetlen helyzet. De én azt mondtam az előadáson, hogy azért egy keresztény ember ilyet soha nem mondhat ki, mert ezt az Isten egyedül látja. Ezért is az Isten rendelt el, ugye az özönvizet maga hajtotta végre az Isten, a kénköves esőt is maga bocsátotta, a kánaánita népeknél bízta a zsidó népre annak pedagógiai célzatával. Ember ezt nem mondhatja, ember nem állhat az Isten helyében, mert akkor valóban egy antikrisztusi helyzetben lenne bárki ember is. De olyan tapasztalatunk lehet, hogy ha valaki mondjuk olyan állapotban van, akkor ne beszéljünk neki olyan dolgokról, amelyek ellen még inkább harcolni fog, de csak azért, mert olyan állapotban. Lehet, hogy ő az értelmével fölismeri, hogy nincs igaza, de mivel mondok egy egyszerű példát, ha egy részeg emberrel találkozom az utcán, és két mondat után látom, hogy mindenbe csak bele akar kötni, és csak civakodni akar, hát azért a leghelyesebb tovább menni, és nem győzködni ott arról, hogy most ő menjen haza, vagy mit tudom én ezt csinálja, vagy azt csinálja, mert nincs olyan állapotban, hogy bármit is felfoghatna. Ilyen érzése, vagy tapasztalata viszont egy kereszténynek is lehet. Tessék? Tantírás, hogy nehogy emberek állapotát vagy helyzetét meg tudjuk ítélni, vagy jobban meg tudjuk ítélni, vagy jobban tudjuk látni, mint mielőtt keresztényekké lettünk. Ilyenre, tehát ilyen életbölcsességhez, vagy világos életszemlélethez el kell, hogy jusson egy keresztény. Én azt gondolom, hogy ennek talán az az eszköz, amiről majd fogok beszélni a sorozat befejező előadásán, most azért nem említettem, mert hát arra akarom hagyni, hogy azért itt nagyon nagy szerepet játszik az imádság. Mert az imádság nélkül nem úgy látjuk a másik embert, ahogy az a maga valóságában van. Szóval azért nagyon vigyázni kell, mert még egy nagyon jó biblia ismeret, vagy egy nagyon igaz, bölcs, keresztény életvezetés sem nélkülözheti az imádkozó életet. Tehát azért embereket Isten elé kell vinnünk az imádságban, hogy maga az Isten világosítson meg bennünket, hogy az az ember hogy is áll, meg hol is áll. Szóval ezt ne kerüljük ki, mert a magunk megítélése, még ha megítélés is, de és nem elítélés, még akkor is azért különböző veszélyeket rejt magában. Azt, főleg ha az életben nagy dologra készülünk, mondok ilyen nagy dologot, valakit valami komoly fogyatékosságára vagy hibájára akarunk figyelmeztetni. Ez aztán nagy feladat és nagy dolog. Odaállni egy ember elé, és elmondani azt, hogy vagy írni egy levelet neki, vagy beszélni vele komolyan. Ez soha nem lehet megtenni komoly ima előkészület nélkül. És esetleg, hogyha közben úgy tapasztaljuk, hogy mintha a Jóisten is egy kicsit eltávolítana ettől, akkor inkább ne szóljunk. Mert van, amikor Isten ezt másokkal, vagy önmaga oldja meg egy ember jó útra vezetését, nem vagyunk mi mindig a főszereplő helyzetében. Van, amikor nekünk csak imával kell kísérni, sorfalat állni, hogy Luther mondta, hogy az imák vasfala állt a reformáció mellett, és én például nagyon örülök annak, hogyha nem nekem kell szólnom, és ugyanúgy, sőt jobban megoldódik valamilyen dolog, de én közben imádkoztam azért, hogy az oldódjék meg. Viszont azt mondja Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Tehát ezt mondja először, utána mondja, hogy tanításnak ennek, de helye van Krisztusban az intésnek. A Tesszalonikai levél 5. fejezetében, első levél 5. fejezetében is azt mondja, hogy először, hogy intsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket. Gyámolítsátok az erőteleneket. Türelmesek legyetek minden ember iránt. De ott is az első helyen ez van, hogy intsétek a rendetleneket. Tehát nem helyes, nem keresztény magatartás az, hogy szemet hunyni hibák meg bűnök fölött. Ott valamit kell tenni. Nem azt mondom, hogy nekem kell tenni, vagy nekem kell fölállnom, vagy nekem kell odaállnom, de valamit tenni, az imádság az egy nagyon komoly cselekedet. Ha én egyszer elkezdek valamiért imádkozni, az is cselekedet, sőt, sok alkalommal az az egyedülés leghatásosabb cselekedet. Tehát ezért mondtam, hogy a megítélés, vagy szóval az, hogy lássam a dolgok állapotát és az emberek helyzetét, és akkor tudjam a magam szerepét, ez egy nagyon komoly keresztény kötelezettség. János első leveleit azt mondja, hogy el vannak téve az imádságaink Istennél. Akkor nem szabad abba hagyni, továbbra is küzdeni kell. Manassé királyig 55 évig imádkoztak. Bizonyára Nabukodonozorért is 7 évig. Meg ki tudja még, hogy hány emberért, hány férj meg feleség imádkozik a házastársáért évtizedekig, és majd egyszer eljön az alkalmas idő és az üdvösség napja. Hogy egy ember mikor hajlik a jóra, vagy mikor engedi be a Szentlélek késztetéseit a lelkébe, ez a világon az egyik legnagyobb titok. Ezért van a Bibliában 1000 éves ítélet a Jézus második eljövetel után. Az 1000 éves ítéletben Isten majd fellebbent fájtlat sok minden titokzatos esemény elől, és megmutatja, hogy miért váratott magára annyi sok esemény az életben. De ő mennyit küzdött? Ugye, hogy Dániel könyve 9. fejezetében olvassuk, hogy Dániel imádságban küzdött, vagy 10. fejezetben, hogy 3 hétig küzdött. De az Isten rögtön már, amikor elkezdte a küzdelmet, már akkor utasította Gábriel angyalt, hogy ma jelenjék meg a prófétának. Tehát Isten figyelmét semmi nem kerül el. Legfőképp az nem, hogyha valaki komolyan veszi az életet, és küzd a hibák ellen, és tudja azt, hogy így nem állhatunk meg az Isten előtt, és nekem lehet, hogy a mai napom az utolsó, és én holnap nem úgy akarok felébredni, hogy tele vagyok rendetlenséggel, rendezetlenséggel, tisztátalansággal. Meg kell állnunk a Krisztus ítélőszéke előtt. Mikor? Hát nem a halálunk után, a halálunkkal alvás jön és álom. Most kell megállnunk. Aki ismeri Krisztust és ismeri Krisztus tanításait, a Biblia törvényeit, annak most kell megállni a Krisztus ítélőszék előtt. Akiért pedig küzdünk, azt mondja, el vannak téve az imádságaink Istennél. Tehát mondjuk magáról az imádságról, meg az ima küzdelemről a Biblia nagyon sok fölemelő dolgot mond, amit azt hiszem, hogy a Biblia nélkül nem találnánk.